A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk Isten tiszteletünkre a 168. dicséretünkkel. A 168. dicséretünknek mind a négy versét fogjuk énekelni. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igére figyeljünk, amint megvan írva ezen a vasárnapon a számunkra a Máté evangéliumában. A Máté evangéliumának a 18. részéből a 21-től 35-ig terjedő verseket olvasom. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani a szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és a feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott, az a szolga összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, és őt, amíg meg nem fizeti, tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga! elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálás a lelkünk ezért a csodálatos reggelért, hogy ebben a napsütésben úgy ébredhettünk, hogy tudtuk, hogy ide készülünk a te házadban. Te hívtál minket, és köszönjük, hogy igazgattad az utunkat, hogy itt lehessünk. Hogy találkozhassunk azzal, aki egészen más, mint amilyenek mi vagyunk. Hogy beletekintsünk egy olyan világnak a törvényeibe és törvényszerűségeibe, amely megharadja a mi értelmünket, amely egészen más, mint amit napról napra tapasztalunk. Köszönjük azt, hogy így állhatunk előtted, elhozva mindazt, ami bennünk van, megint csak visszatekintve, akár csak egy hétre is, látva a történéseket, az eseményeket, keresve azoknak az értelmét, hogy megmutasd, hogy mi célból is foglalkozol még mindig a mi életünkkel. Köszönjük a tanításodat, amely sohasem könnyű, amit mindig az embernek meg kell szívlelni, amely meg kell győzzön bennünket arról, hogy ahogy élünk, az nem mindig helyes. És ha oda tudnánk figyelni arra, amit te mondasz, el tudnál igazítani, és az életünk egész más lenne. Köszönjük, hogy ma is tanítani akarsz, és itt van a lelkünkön a kérdés. Hogyan rendezzük a dolgainkat egymással? Hányszor kell a másiknak megbocsátani, és hányszor kell utána nyúlni, hogy újból egyek lehessünk, hogy a közösség megmaradhasson. Adj előigazítást a te ígédben erre, a mi számunkra is. Kérünk, hogy szent lelked által légy jelen, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetése és annak a hallgatására, közösen a 256. énekünkkel. Mondom, hogy itt elő vannak kitett székek, sok hely van elő, nyugodtan előre lehet jönni. 256. dicséretünk első versét énekeljük. Irgalmazz Úr Isten, immáron én nékem. Igénket a Máté evangéliumának a 18. részéből újraolvasom, a 26. és 27. versekből. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Van néhány olyan vasárnap az esztendőbe, amelyet külön elnevezéssel is illettek. Az egyházunkban, a református egyházban a mai vasárnap a Biblia vasárnapja. Nyilván ez arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy Isten különös ajándéka az a könyv, amiből mi tanulhatunk, amely eligazíthat bennünket, amelyről nem véletlenül mondjuk azt, hogy ez az életkönyve. Egy olyan történetet olvastunk, amely egy valóságos élethelyzetről beszél, egy olyan élethelyzetről, amelyben mindenki érintett. Az alapkérdése ennek az egész történetnek az a megbocsátás. Legalábbis így indul a történet, hogy Péter az egyik apostol odalép Jézushoz, és azt kérdezi, hogy ezekben a nagyon nehéz emberi kapcsolatokban meddig kell elmenni? Mi az a határ, amit még szerinted is meg kell lépnünk, hogy a másikkal egyeztessük a dolgainkat, hogy békességre jussunk? Jézus az előző részekben egész komolyan beszél arról, hogy bizony vannak nehézségek a közösségekben, és ezeket a nehézségeket fel kell tudni oldani. Hányszor kell megbocsátani? És Péter egy egész nagy számot akar mondani, talán sejti már, hogy Jézus valami hasonlót fog mondani és üzenni. 7-szer? A 7 a Bibliában a teljességnek a száma, és talán Péter azt is gondolta, hogy ezzel mondta a legnagyobbat. És Jézus rákontráz, és azt mondja, hogy nem mondom neked, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is, tehát a végtelenségig. Tehát az alap indító kérdés az a megbocsátás. Jézusnak a példázata azonban, amit hozzáfűz, az első olvasatra nem is a megbocsátásról szól, hanem inkább az adósságról. Úgyhogy már is két fogalommal van dolgunk, amit a helyére kell tenni, és ennek a két fogalomnak az összeegyeztetésére, vagy a megértésére meg be kell vezetnünk egy harmadik fogalmat, ez pedig a bűnnek a kérdése. Erről a három dologról szeretnék néhány gondolatot ma elmondani, a felolvasott jézusi példázat alapján. A dolog ugyanis ott kezdődik, hogy ha valakinek meg kell bocsátanom, az azt jelenti, hogy ő valamiféle vétket követett el. Tehát ez a vétek, ez azt jelenti, hogy valami olyasmit tett, amiben érintett lettem én is, sőt rosszul érintett vagyok. Egy olyan bűn, ami megkeseríti valakinek az életét, amely rossz helyzeteket tud előidézni, és ezt valahogy rendezni kellene a másikkal, éppen talán a megbocsátásnak az útján. Jézus azonban azt mondja, és ezzel egészíti ki ezt a kérdést, hogy ez nem más, mint adósság is az ember számára, hiszen minél több hiányt okozok a másik ember életében, és azon igyekszem, hogy azokat a hiányokat betöltsem, vagy kijavítsam azokat a dolgokat, amelyeket elrontottam, az egy állandó igyekezetet követel meg tőlem, és próbálom a számlámat egyenlíteni. Ahogy elképzeli az ember a gyerekeknél, talán az a legegyszerűbb kép, ahogy lehet gyűjteni az iskolába a fekete pontokat, lehet gyűjteni a piros pontokat is, és majd az egyik kioltja a másikat. Jézus itt akar egy kicsit a történetben mélyebbre ásni, és elmondani azt, hogy ez ettől egy kicsit bonyolultabb dolog. Hogy én piros pontjaimmal kijavítsam a másik lelkén, életén ütött sebeket, ez nem olyan egyszerű. És ráadásul a kép még tágul, mert bele kell vonnunk Istent is. Mert ha valami olyasmit teszek, amivel a másikat bántom meg, vagy amivel akár magamnak okozok kárt, akkor az valami olyan nagy dolog, amely az Isten rendjét is megbontja, tehát maga Isten ellen is vétek. Most már elég összetett lett így a történet, tehát nekiállhatunk kibogozni a szálakat, és akkor kezdjük ott, ahol az alapok indulnak. Létezik a bűn. Muszáj kimondani az elején, talán azért is, mert ennek a világnak van egy olyan irányzata, amely azt mondja, hogy ilyen nincs, hogy bűn. A Biblia pedig azt tanítja, hogy van vétek. Lehet, hogy ez a vétek szebben megfogalmazva annyit tesz, hogy vannak rossz döntések, de ezek a rossz döntések tényleg kihatással vannak az életünkre, és ezek olyan döntések, amelyeknek a következményét a mai napig érezzük. Semmelyikünk nem tud visszamenni az időben, és megváltoztatni egy-egy élethelyzetet, egy-egy döntést, amit meghozott, pedig nagyon szívesen megtennénk. Sok mindent tudna az ember így újrakezdeni, sok-sok olyan dolog van, amit már másképpen tennénk meg. Hány szülő gondolja azt, amikor látja gyermekének az életét, hogy el kellene az egészet újból kezdeni. Valamit mégiscsak elrontottam, valahogy mégis máshogy kellett volna átadni a dolgokat, valami mást kellett volna fontosabbnak tartani, és az ember nem mehet már vissza. Valamit döntöttem, és ez a döntés most már megmaradt. Ugyanígy van házasságokban, ugyanígy van a többi emberi kapcsolatban, ugyanígy van az egész életemre nézve, hogy elhatároztam, hogy milyen irányba megyek, és ezt az irányt, ha elválasztottam, akkor elindultam abba, már nem tudok visszamenni a kezdőpontra, hogy onnan kezdjek újat. Tehát ezek a döntések megvannak, A következményei fájnak nekünk, azok szenvedéseket okoznak, nem lehet semmissé tenni őket. Mit kezd ezzel az ember? Az első alapvető dolog, amire az ember hamar rájött, hogy a bűnt büntetni kell. Hogy a bűnnek legyen meg az a büntetése, amely megmutatja azt, hogy ez helytelen, hogy ez nem igazi, hogy ez nem jó dolog. A büntetés az egy szükséges dolog ebben a világban, és maga Isten is felvette az ő eszköztárába, hogy igen, vannak büntetések. De a büntetés megint csak nem azt eredményezi, hogy a múltamat kitörölné, hogy megváltoztatna abban valamit. Az inkább arra figyelmeztet, hogy a következendőben milyen lépéseket ne tegyek meg. Csak ez az egész annyira tökéletlenül működik, lássuk az igazságszolgáltatást, hogy sokszor azok bűnhődnek, akik nem is tettek semmi rosszat, mert nem tudjuk az igazságot kideríteni, és nagyon sokszor megtörténik az is, hogy valakit betesznek a börtönbe, és ott csak még több rosszat tanul, és úgy jön ki, hogy azt folytatja, amit egyszer elkezdett. Ez nem változás. Aztán az ember egy másik úton közelíti ezt a kérdést, és ezért mondtam az elején, hogy le kell szögezni, hogy már pedig bűn van, mert az ember kitalálta azt a megoldást, hogy hirdessük azt, hogy nincs bűn. Nincs bűn. Mert nincs olyan jó, amiben ne lenne egy kicsi rossz, szoktuk mondani. És nincs olyan rossz, amiben ne lenne egy kis jó. Egy kis önvigasztalás van ebben, és talán a pszichológiának is van egy ilyen iránya, ahol az embert így szeretné felmenteni dolgok alól, hogy nem gonosz ember van, vagy jó ember van, hanem van az ember, vannak emberi dolgok, amiben ez a kettő, ez nem elválasztható. Vannak benne jó tulajdonságok és rossz tulajdonságok, jó döntések és rossz döntések. Ez egy nagyon humánus gondolat, amely úgy mindenki számára talán tetszetős is lehet, csak valahogy mégsem igazolja az életünket. Mert ha azt mondjuk, hogy jó, hát akkor nincs bűn, csak tévedések vannak, csak problémák vannak, amiket meg kell oldani, akkor miért keresünk mindig bűnbakokat? Akkor miért fontos az, hogy ki rontotta el a házasságot? Miért fontos az, hogy ki hibázott? Miért fontos az, hogy ki az, akin el kell verni a dolgokat? Akkor ez lényegtelen kellene legyen. És akkor, hogyha igaz az, hogy nincsen bűn, mert nincs külön jó és külön rossz, akkor egyenértékű a paráznaság, a házasságtörés, egy rosszul működő kapcsolat azzal, ami örömet ad, ami boldogságot ad, és ami teljes? Az ember érzi, hogy ez nem így van. Tehát mégiscsak igaza van a Bibliának, hogy van egy olyan bűn, amivel el kell számolni. Még egy utolsó teszek hozzá, amit az egyik lelkész kollégám ige hirdetésében olvastam, és nagyon tetszett, ez a kivétel. A bűnnel kapcsolatban mindig szeretünk mi kivételeket tenni. Ezek a kivételek általában sajátos élethelyzeteink, amikor megállapítjuk azt, hogy mi a jó, a követendő, a mérce, amit én is igaznak és helyesnek tartok, és utána azonnal hozzáteszem, hogy csak éppen most nem valósítható meg az életembe, mert én egy kivételes helyzetben vagyok. És ezzel a kivételes helyzettel szeretném felmenteni önmagamat az alól, hogy önmagamat ne kelljen elítélnem. Nagyon tetszett ez a gondolat, mert sokszor élünk vele, és valóban úgy van, hogy amikor arról beszélgetünk az élet nagy kérdései kapcsán, hogy mi az Isten akarata, és mi az Istennek a jó tetszése, akkor olyan szép feleleteket tudunk adni. És amikor azt kérdezzük magunktól, hogy ez hogy van a jelen az életünkben, akkor azt mondjuk, ja, az egész más. Hát az olyan kivételes, annyira egyedi az én helyzetem. Tényleg kivételes és egyedi? Ugyanolyan, mint az összes többi. Mert vagy arról van szó, ami igaz, vagy arról van szó, amit az ember igencsak eltéveszt. És akkor érkezünk meg ahhoz a nagy kérdéshez, amiről szól a Jézusi példázat, az adósság. Mert ha ennyi mindenben el tudok bukni a vétkem miatt, az azt jelenti, hogy sok-sok helyzetet megnehezítek, sok-sok helyzetben hiányt állítok elő, akár a saját életemben, akár másik ember életében, tehát adóssá válok. És mivel ezeket a hiányokat úgy állítom elő, hogy az Isten teremtett rendjét borítom fel vele, ezért Isten számára is adós vagyok. Történetben az Úr, aki maga Isten, elszámoltatást végez, és előállítja a szolgát. Az első szolga jön, és hozzák, mert 10 000 talentummal adós. Nem saját számítás, ennek is próbáltam utána nézni, forintban nem tudom megmondani, hogy ez mekkora adósság, de azt hiszem, a jelenlévők közül senki nem fogja tudni kiszámítani. Egy talentum az 50 kg tiszta arany. Ebből kiszámítható, hogy a 10 000 talentum az 500 tonna aranyat jelent. Az valami olyan hatalmas mennyiség, amivel Jézus azt akarta érzékeltetni a példázatban, hogy itt van egy ember, aki teljesen fizetésképtelen. Akinek be kell látnia azt, hogy ő nem tudja helyrehozni azt, amit elrontott. Se a saját életébe, se a másik ember életébe. Se az Istennél nem tudja megfizetni azokat a dolgokat, ami az Isten ügyében kárt okozott. Pedig a történetben megjelenik a szolga, és amikor számon kérik, akkor elkezd mentegetőzni, és azt mondani, hogy légy türelemmel, mert megadom neked. Csak várj még egy kicsit. Kétszer is elhangzik ez a történetben. Egyszer ez az adós szolga mondja ki, a másik esetben az az adós szolga, aki ennek az adós szolgának az adósa. Ezért lett eznek az igének az alapigéje. Légy türelemmel, megadom neked. Mikor jön rá már az ember arra, hogy senkinek nem tudja rendesen megadni azt a tartozást, amit ő okozott az életével? Tudom, hogy az ember nem gondolja magát olyan vétkesnek, mint amekkora ez az adósság, hogy valaki 500 tonna aranyjal tartozzon a gazdájának. Tényleg ekkorák lennének az emberi vétkek, és nem összegezve, hanem egyen-egyenként. De az ember úgy végig gondolja az életét, és mindenkinek van egy hosszabb vagy rövidebb múltja, akkor jól látja benne azokat a dolgokat, amiket tényleg nem tud már megváltoztatni, és aminek a következményei nagyon nehézé és terhessé teszik a mindennapokat is. És ehhez jönnek még a mai, meg a holnap, meg a holnap utáni hasonló terhek. Mert nem tudok jobbá lenni, mert ha megfeszülök, sem tudom törleszteni az előzőt, és nem tudom kiküszöbölni még azt sem, hogy a következőkben ne gyűjtsek. Valaki egyszer rámutatott, és nagyon találó a gondolata, hogy nem véletlenül van a mi atyánk kérései között a kenyér, a mindennapi kenyér kérése mellé téve a bűnbocsánat kérése, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Mint hogyha minden napra kellene a kenyér is, de minden napra kellene a bűnbocsánat is. Mert minden nap éhes az ember, és minden nap vétkezik az ember. Vajon mikor jövök rá én is, hogy naponként szükségem van arra, hogy az Isten rakjon engem helyre, hogy az Isten bocsássa meg azokat a dolgokat, amelyeket én nem tudok magamnak sem megbocsátani, és mikor jövök rá arra, hogy az egész odáig kell elvezessen, hogy a mi atyánk kérésére feleljen a hitvallásom, amit oly sokszor elmondunk itt közösen is, amiben azt mondom, hogy hiszem a bűnöknek a bocsánatát. Hogy az Isten valóban megbocsát nekem. Nagyon nehéz ezt az embernek azért elfogadnia, meg megértenie, mert nem így működik közöttünk, mert nem tudjuk elfogadni, hogy valaki úgy tud megbocsátani, hogy meg is feledkezik a vétkeinkről. Megint csak egy képet szeretnék hozni, amit olvastam valahol, hogyha valaki az ajtó félfába bever egy jó nagy szöget, és utána meggondolja magát, és azt mondja, hogy nem odaakasztom többet a kabátomat, és kihúzza onnan, az a szögnek a hely az végig ott marad. Ilyen az, amikor az ember valamit mond a másiknak, türelmetlenül válaszol, megsebzi, hiába húzom ki a szeget, annak a helye ott marad. És erre azt mondta valaki nagyon találóan, hogy tehát az Isten szíve nem ilyen. Az olyan, minthogyha egy mézes bödönbe belemártaná valaki a szeget, és utána kihúzná, és az szépen utána úgy összeolvad megint. Az Isten tud így tekinteni az embere, tud így feloldozást adni arra, ami az én hatalmas nagy adósságom felé. Azért nehéz ezt megérteni, mert nagyon kevés olyan emberi szívvel találkozunk, ami ehhez hasonló tud lenni, ahol így tudnának gyógyulni a sérelmek. Sokszor megvádolják az egyházat, hogy ez az egész bűnkérdés Ez azért lett az emberek számára olyan fájdalmas és terhes, mert mi fújtuk fel. Mert mi hirdetjük azt, megterhelve erre az emberi lelkeket, hogy mi mindig a bűnökről beszélgetünk. Hogy mindig azt vágjuk az ember fejéhez, hogy ezt is, vagy azt is rosszul csináltad. Ha így tesszük, akkor rosszul tesszük. A másik felén mindig meg kellene jelenjen az, hogy az Isten hogyan bocsát meg. Hogy az Isten éppen ezáltal akar megoldást adni az életünk olyan sebeire, amit nem tudunk mi magunk között meggyógyítani. Hogy a bűnbocsánat hirdetése csak akkor nyer értelmet, hogyha az ember belátja azt, hogy vannak vétkei. Különben semmisé lesz, értelmetlen az egész. De ha valaki elfogadja, akkor az nagy terhet tud lerakni a saját életéből. Eddig olyan szép a történet. A zárás az már kevésbé. Valaki, aki ezt megélte és elfogadta, Jézus így mondja a példázatot az elejétől kezdve, hogy hasonlatos ez az egész kérdés az Isten országához. Tehát van egy ember, aki hordozta a maga terheit, a maga bűneit, belépett az Isten országába, és találkozott egy királlyal, aki neki mindent megbocsátott. Folytatódik a történet azzal, hogy ez az ember, aki az Isten országába belépett, elindul hazafelé, megkönnyebbült élettel, és találkozik a szolgatársával, aki neki adósa, 100 dénárral. Ez körülbelül 100 napi napszám, ami nem kevés pénz, tehát itt is fel lehet egy kicsit kutatni azt, hogy mai értékekben, ezt már forintba szeretném kifejezni, ez olyan 500 000 forint lehet, 100 napi napszám, tehát 100 napi munkabér, egy olyan átlag fizetést vagy számolva. 500 000 forint. Igen, a 10 000 talentumhoz képest lényegesen kisebb, érezni a különbséget, viszont nagyon valós és reális szám. Nem lehet azt mondani, hogy kicsik a tartozásaink egymás felé. Hogy csak Istennek tartozunk naggyal. Hogy az csak kis dolog, hogy én megbántottam a másikat. Az csak egy kis dolog, hogy bakisztam az életembe, és hoztam egy rossz döntést, és annak most számtalan ember issza a levét, úgy is, hogy én nem tudok róla. Nem kis dolog, de mégis valami olyan mértékű dolog, amit azért az ember igyekezhet jóvá tenni. Az 500 000 forint adósságot vissza lehet fizetni. Zárójelbe teszem, sajnálom, hogy vannak emberek, akiknek ennél több adóssága van, mert ez reális lenne. Ezt még valahol lehetne törleszteni. De ugye itt nem pénzről van szó. Van valaki, aki engem bántott meg. Van valaki, aki nekem okozott kárt. Van valaki, aki nekem tartozik. De én esélyt kaptam. És követendő példa lenne, hogy esélyt adjak ezért másnak is a tartozás törlesztésére. Ugyanis a másik szolga ugyanazokkal a szavakkal könyörög, amivel én könyörögtem. Légy türelemmel, és megadom neked. És ha nem lett volna olyan nagy irgalmasság, hogy elengedi, annyit is tehetett volna, hogy legalább időt ad, hogy törlesszen. De mi még ezt se tesszük meg a másik felé. Mi leírjuk a másikat. Mi haragszunk a másikra. Mi dühösek vagyunk. Mi megbocsátunk, de felejteni nem fogunk, mondjuk. Vajon igaz-e ez? És mi történik ebben a pillanatban? Az, hogy jönnek a szolgatársai, és az egész ügy visszakerül oda a király elé, ez magától értetődő, és talán a mi lelkünk is azt mondja, hogy azért ez nagy gazemberség volt. De a történet ettől jóval többről szól, és Jézus idáig akarta elvezetni a hallgatóit. Valaki belépett az Isten országának egy csodálatos világába, ahol van megbocsátás, ahol van az Istennél újrakezdés, ahol van új esély. És néhány lépés múlva ebből az Isten országából ki is lépett azáltal, hogy maga ezt nem tudta gyakorolni a másik ember felé. Feltétele nincs a megbocsátásnak, de az Istennél következménye kell legyen. A bocsánat, amit elfogadtunk, ha nem gyakoroljuk, semmit nem ér. Mindaz, amit az Istentől kaptunk, de nem adtunk tovább, az minket sem tart meg. Sem a kegyelem, sem az irgalom, sem az imádság, sem a bibliaolvasás, semminek semmi értelme és haszna nincs, ha azt nem adtam valakinek tovább. Ha nem az az életem, amit kaptam, nem ér az egész egy lyukas garast sem, ha már a talentumoknál, a pénzeknél tartunk. És nagyon sok hívő embernek, vagy önmagát hívőnek gondoló embernek a végzete ez. Mert az egész azzal végződik, hogy van valaki, aki kegyelmet kapott, és utána ezt a kegyelmet tőle megvonják, és azt mondják, hogy nem érdemelted meg. Hogy megkaptad azt, ami a legnagyobb az Istentől, hogy foglalkozott veled, hogy végig azon volt, hogy neked legyen valami. Ha te ezt nem tudod megtenni mással, nem érdemled meg. És amikor Péter kérdéséhez itt visszaérkezünk, akkor értjük azt, hogy miért kellett ezt a példázatot Jézusnak elmondani. Hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, hogy megbocsássak neki? 7-szer? Menjek el emberi határokig? És erre azt mondja Jézus, hogy nem emberi határokig. Addig a határig, amit az Isten parancsol neked, amit az Istennél tapasztaltál, addig menj el. És azt el is várom, hogy elmenj addig. Így függ össze ez a három dolog. Megbocsátás, adósság, és ami a kettőt összekapcsolja, a vétek. A hiány, amit az ember előidéz magának, amivel sok szenvedést és bajt okoz, amivel ezt a világot olyanná teszi, amilyen lett. Ugyanakkor Jézus a tanítványait arra hívta el, hogy ennek az Isten országának a növekedését előidézzék. Hogy ez így történik Isten és közöttem, az egy nagyszerű ajándék. De hogy ez így kell történjen közöttem és közötted is, abban biztos vagyok. Így ad Isten eligazítást minden közösségre. A házasságon belül is meg kell bocsátani, a családon belül a gyermekemnek, a testvér a testvérnek, az egyik ember a másik embernek, a gyülekezet egyik tagja a gyülekezet másik tagjának, tudva azt, hogy az Isten olyan hatalmas adósságunkat törölt el, amit soha kifizetni nem tudtunk volna. Pál apostol erre egy másik képet használva azt mondja, hogy a krisztusi áldozatban ez a legnagyobb, hogy az Isten az adós levelet oda szegezte a keresztfához, és azt mondta, hogy nem tartozol nekem semmivel. De ezzel nem azt mondta, hogy nem tartozom semmivel a társamnak, nem tartozom semmivel azoknak, akiknek az életében tudok segítséget adni, tudok gyógyulást munkálni, tudom adni azt, ami nem is az enyém, hanem ami az Istentől való. Csendesedjünk el és gondoljuk végig úgy ezt a történetet, mint akik érzik azt, hogy az Isten előtt nehezen tudnak megállni a maguk erejéből, az adósságaik miatt, de szeretnék kérni azt, hogy úgy kapjunk feloldozást, hogy ennek következményeképpen a mi életünk is nem bűntelen lesz, hanem képes lesz megbocsátani egészen messze menőkig, akár a végtelenségig is. Amen. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán Péterrel együtt mi úgy tennénk fel a kérdést, hogy hányszor kell megbocsátanunk, hogy egyszer csak felmentesz, és azt mondod, hogy nem kívánok tőled olyat, amit nem tudsz megtenni. Igyekezz, próbálkozz, és próbálkozz nem haragudni a másik emberre. De nem ilyen feleletet kaptunk, hanem magadat állítottad elénk, és először megmutattad azt, hogy mi a mi helyzetünk te veled. Hogy mi hogyan éltünk mindazzal, amit tőled kaptunk, hogyan tudtunk azzal gazdálkodni, hogyan maradt meg a számunkra kincsnek és értéknek, és hogyan váltunk tékozló gyermekeiddé, amikor vétkeinkkel nagy hiányosságokat idéztünk elő a saját életünkben, és sok mindent elvettünk talán másoktól is. Már nem kergetjük azt az illúziót, hogy bárki elé is odaálljunk, és azt mondjuk neki, hogy légy türelemmel, és mindent helyrehozok. Emberi gondolat ez, és lehet, hogy benne van a szív legjobb szándéka, de a tehetetlenségünket érezzük mögötte. Így elég sem állhatunk ezzel a kifogással, vagy ezzel a mentséggel, hanem elismerjük, hogy amit elrontottunk, csak te tudod helyrehozni, ami terhet okoztunk, azt csak te tudod levenni, és amely terhet cipelünk, attól csak te tudsz megszabadítani. Köszönjük, hogy így léptük át annak az országnak a küszöbét, ahol ez valóság lehet, hogy így szól az életünk a te országodról, az Isten országáról, ahol egészen más törvények és törvényszerűségek határozzák meg az emberi életet. És ne engedd, hogy ezt az országot elhagyjuk, hogy kilépjünk belőle a magunk makacsága, gonoszsága miatt, hogy követeljük azt, ami tartozás felénk, hogy követeljük a másik embertől, hogy ő jobb legyen, hogy ő bölcsebb legyen, hogy ő büntelenebb legyen, mint akár mi vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogyha erre ma feleletet kaptunk, ha erre ma rávilágítottál, és ad, hogy az életünket tudjuk egy egész más irányba fordítani, ahol nem lettünk valóban büntelenebbek, ahol ugyanúgy elkövetjük a vétkeinket, ugyanúgy fájdalmakat tudunk majd okozni. Mégis, amikor ezzel szembe találjuk magunkat, talán szív szerint készek leszünk mi is megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kérjük, hogy így adj nekünk békességet. Így rendezd a kapcsolatainkat a jelenben és a múltban is. Sokszor az elválásnak fájdalmát megtetézi az, hogy nem tudunk újrakezdeni beszélgetéseket, nem tudunk újrakezdeni és új döntéseket hozni, hogy a másikat máshogy közelítsük meg, a kapcsolatunkat máshogy éljük meg. Így visszük eléd azokat is, akik fájdalommal búcsúztak ezen a héten, hogy az ő lelkükben is adj vigasztalást, adj békességet, éppen talán a bűnbocsánat által. Hogy el tudják fogadni, hogy mindaz, ami az életünkben jelen van, te előtted, a te irgalmadban fel tud oldódni, és kegyelemmé tud formálódni. Vigasztald az ő szívüket gyászukban. Vigyázz a betegeinkre, erősítsd meg őket, add, hogy legyenek tele reménységgel, a gyógyulásra. Kérjük azt is, hogy vigyázz gyülekezetünkre, népünkre és nemzetünkre, add, hogy tudjunk mi is újat kezdeni te veled, akár naponként. Mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretném hirdetni, hogy a mai vasárnapi perselvipénz összegét a Biblia vasárnap címszó alá rendezzük és helyezzük, ami azt jelenti, hogy ilyenkor minden magyarországi református gyülekezet ezt a perselvipénzét a Biblia terjesztésére, újabb fordítására, a Bibliát körülvevő munkálatokra fordítja, kötelezően befizetjük. Aki tud erre is gondolni az adakozása közben, akkor a szeretettel fogadjuk. Tehát a Biblia vasárnapján a Biblia mindenkihez való eljutásáért is adakozunk most. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Liptai Csabáné, 67 éves, és Fodor Katalin 66 éves testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten az ő irgalmasságával, vigasztalásával legyen azok mellett, akik rájuk emlékeznek. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor a hónap első vasárnapja lévén gitáros istentiszteletet tartunk itt a Mátyásföldi templomunkban. Az igehirdetés szolgálatát Csenki András, rákosfalvai lelkipásztor fogja végezni. Tehát ma délután 5 órakor szeretettel várunk mindenkit ide a templomunkba. Szeretném hirdetni, hogy holnap este 7 órakor a dolgozók bibliaóráját tartjuk, havi rendszerességű bibliaóránk ez. A múltkor már így hirdettem, és talán most megismételném, hogy egy olyan alkalom, amely nem olyan régóta működik a gyülekezetünkben, tehát nincsenek benne kialakult szokások, talán kialakult ismerettségek sem olyan szorosan, ami meggátolná azoknak a beilleszkedését, akik úgy érzik, hogy ők újabbak itt a gyülekezetünkben. Szívesen ajánlom az ő figyelmükbe is. Tudom, hogy egy-egy régóta működő bibliakörben nehéz bekapcsolódni, de szeretettel látom azokat, akik veszik a bátorságot, és akár így havonta egyszer együtt lehetünk. Tehát holnap este 7 órakor itt az utca túloldalán a gyülekezeti házban tartjuk ezt a bibliaóránkat. Szeretném hirdetni azt, amit a múlt héten is megtettem, és most még egyszer szeretném megerősíteni, hogy egy kezdeményezés indult, hogy akár a gyülekezetünk tagjaival egy közös erdélyi kirándulást tervezzünk, ahol a híresebb, nevesebb református templomainkat meg tudnánk egy körutazással látogatni. Már egészen pontosan elkészült a program tervezet is, ez még inkább lehetőséget ad, hogy gyorsan átgondoljuk a részvételi szándékunkat. Augusztus 21 és 26 közé tervezzük, most már időponttal tudom tervezni ezt a körutazást, amelyről egy tájékoztató fénymásolatot, lapot is készítettem a kijárat mellett elvehető, megtalálható ott a persely alatt, ahol napra lebontva megvan pontosan, hogy hol lenne a szálláshely, hogy milyen helyeket néznénk meg, így akik komolyabban érdeklődnek, azok akkor ezt már láthatják is. Annyi kérésem azonban lenne, hogy mivel szeretnénk tovább lépni, a szervezők is szeretnék biztosabbra szervezni a dolgokat, a jelentkezést jó lenne már minél hamarabb megtenni. Többen jelentkeztek már, hál' Istennek, a lelkészi hivatalba, de kérném, hogy amennyiben lehetséges, akkor a jövő hét folyamán, akár a jövő vasárnapig ezeket az előzetes jelentkezéseket tegyük meg. Ez még nem kötelez senkit semmire, csak a létszámot szeretnénk behatárolni, hogy körülbelül hány fővel számolhatunk. Tehát a kijáratnál a persely alatt megtalálható ez a tájékoztató lapocska is. Hirdetem azt, hogy a Reformátusok lapját a kijáratnál még meg lehet találni, az Árpádföldi templomunkból még érkezett most át, ha valaki istentisztelet előtt nem tudta megvásárolni, most megteheti. Istentiszteletünket fejezzük be a 213. énekünkkel, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 213. énekünknek több versét kiírtuk, de ne tessenek megijedni, nem olyan hosszú ez az ének, és nagyon-nagyon ritkán énekeljük, talán egyszer énekeltük ebben a templomban. Viszont kapcsolódik a mai igénkhez, ezért szeretném, ha az első 6 verset, valamint a 15. és 16. tehát az utolsó 2 verset tudnánk elénekelni. Próbáljunk odafigyelni egyszerre a dallamra és a szövegre is, nagyon egyszerű. 213. dicséretünk első verse így kezdődik: Mindenható Úristen, mi bűnös emberek.